Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy vasárnap eljöhettünk ide a templomba. Ki a szomorúságával, ki az örömével. Köszönjük, hogy megállhatunk most előtted, és magasztalhatjuk a te nevedet. Dicsérhetünk téged együtt. Köszönjük néked, hogy ez a vasárnap is most eljöhetett, és újra együtt lehet a gyülekezetünk apraja nagyja. Úgy kérünk, hogy áld meg azt, hogy téged ünneplünk, és megszólaljon közöttünk a te ígéd, erre vágyik a lelkünk, vágyik arra, hogy szóljál hozzá te magad, hogy megérezzük, megértsük, és szívünkbe fogadhassuk a te beszédeidet. Kérünk téged, hogy áld meg így a mi Isten tiszteletünket, szólj hozzánk, Urunk. És köszönjük néked, hogy terítve van az úrasztala is. Köszönjük, hogy élhetünk a úrvacsora szent jegyeivel is, emlékezve a te értünk bemutatott golgotai kereszt áldozatodra, arra a megváltó áldozatra. Köszönjük néked, hogy nem maradtál halott, hanem élsz örökkön örökké Jézusunk, és köszönjük, hogy törődsz velünk, hogy a kezedben tartod életünket, hogy szólsz hozzánk, hogy vezetgetsz minket, segíts bennünket, Urunk, és adj most minnyájunknak rád figyelő és neked engedelmes szívet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Drága testvéreim, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található Sámuel próféta második könyvében, a 7. részben, az első 17 versben. Tehát Sámuel próféta második könyvében, a 7. rész első 17 versében így szól hozzánk Istenünk igéje. Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában ült, és az Úr minden felől békességet adott neki minden ellenségeitől, mondta a király Nátán prófétának: Íme, lássad, én cédrusfából csinált palotában lakom, az Istennek ládája pedig a kárpitok között van. És mondta Nátán a királynak: Eredj, s valami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van. Azonban lőn az Úr szava Nátánhoz azon éjjel, mondván: Menj el, mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja az Úr: házat akarsz-e nekem építeni, hogy abban lakjam? Mert én nem laktam házban attól a naptól fogva, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból minden mai napig, hanem szüntelen sátorban és hajlékban jártam. Valahol csak jártam Izrael fiai között, avagy szólottam-e csak egy szót is Izrael valamelyik nemzetségének, akinek parancsoltam, hogy legeltesse az én népemet Izraelt, mondván: miért nem építettek nékem cédrusfából való házat? Most azért ezt mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja a seregek ura: én hoztalak ki téged a kunyhóból, a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, az Izrael felett. És veled voltam mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet előtted, és nagy hírt, nevet szereztem néked, mint a nagyoknak hírneve, kik a földön vannak. Helyet is szerzék az én népemnek, Izraelnek, és ott elplántálám őt, és lakozék az ő helyében, és többé helyéből ki nem mozdítatik, és nem fogják többé az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annak előtte. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem az én népem Izrael felett. Békességet szereztem tehát néked minden ellenségeittől. És megmondta neked az Úr, hogy házat csinál neked az Úr. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Azt fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Ki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi vesszővel és emberek fiainak büntetésével, mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképp megvontam Saultól, kit kivágék előtted. És állandóvá lesz a te házad, és a te országod mindörökké a tied lesz. és a te trónod erős lesz mindörökké. Mind e beszéd szerint és mind e látás szerint szólt Nátán Dávidnak. Kedves testvéreim, hála legyen az Úrnak, hogy együtt lehetünk, és most már nincs ilyen korhatári különbség, hogy idősebbek, fiatalabbak jöhetnek ekkor s akkor. Most együtt lehetünk már, reménységünk szerint így marad ez a dolog, és nem kell visszaállnunk régi rendre. Legyen áldott az Úr, hogy ezt is megadta nekünk. Zárójelben jelzem előre, hogy mindenkit fokozottan kérek arra, hogy tartsa be itt a templomba a biztonsági előírásokat. Tehát a szánk előtt legyen a maszk. Legalábbis, amikor éneklünk, vagy így jövünk, megyünk, majd az úrvacsora rendjén is. Azért, hogyha valaki a családja körébe ül itt, az, és nem beszél, vagy nem énekel, azért le lehet húzni egy kicsit azt a maszkot. Azt meg lehet engedni. Viszont majd, amikor kimegyünk, akkor újra kérem azt, hogy akkor már megint húzzátok föl, és itt a csoportosulás az továbbra is tiltott. Az udvaron lehet, a templom előtt lehet beszélgetni, de itt magába a zárt terekbe kerüljük a csoportosulást, zárójel bezárva. Tehát hála legyen az Úrnak azért, hogy együtt lehetünk. Azonban kérdezlek benneteket, hogy előfordult-e már veletek, hogy lenyűgözve az Úr szentségétől, nagyságától, dicsőségétől, a legnagyobb áldozattól se visszariadó szeretetétől, eszetekbe jutott, hogy valami nagy dolgot kellene nekem itt tenni az Úrért. Valami nagy dolgot, tiszteletből, szeretetből, hálából, ami ugyan méltatlan az ő szent, dicsőséges lényéhez, nagy tetteihez, különösen a megváltáshoz. De mégis valami kis visszhang a részemről, amit hát hallhat ő, láthatják mások, és amiből úgy kitűnik, hogy nekem mennyire sokat jelent az Úrnak a személye. Szóval, hát eljöttem már az a pillanat az életetekben, amikor elgondolkoztatok azon, hogy tiszteletből, hálából, szeretetből valami nagy dolgot tegyetek, ami Istenünkért, ami Urunkért, megváltónkért, az ő dicsőségéért. Dávidnak az életében eljött ez a pillanat. Eljött ez a pillanat. Azt olvassuk, hogy először is egy nagy terv fogant meg az ő elméjében. Tudnélik, hogy Isten trónjának, a szövetség ládának a sátor helyett, a szent sátor helyett, ahol az addig állt, ott Jeruzsálembe, épít Jeruzsálembe egy kőből készült dicsőséges templomot. Ezzel fejezi ki az Úr iránti tiszteletét, szeretetét, háláját, mindazért, amit érte Isten cselekedett. És egyáltalán azért, aki Isten. Ennek a tervnek, ami megfogant az ő fejében, ennek van egy előzménye. Az előzmény az, amit így olvasunk az ige részünk elején, hogy az Úr Dávidnak mindenfelől békességet adott. Isten nagy kegyelemmel, nagy szeretettel bánt vele, és megszűnt az a külső-belső feszültség, fenyegetés, amiben addig élt. Láttuk az eddigi történetében, hogy milyen körülmények között kellett neki a trónra kerülni, és hogyan kellett védenie a népét, a városát. Szóval folyt elég sok vér ő általa is. De most békesség volt, és ez a békesség szó, ez egy olyan átfogó jelentéssel bír a Bibliában. Nem csak egy ilyen pillanatnyi kis jó érzést jelöl, hogy most olyan békeérzésem van, hanem azt jelenti, hogy a békeérzése is volt, úgy érezte, hogy most úgy minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden a helyén van. Ez az érzés ott volt benne, de valóban rend volt körülötte. A saját házában, palotájában, úgy érezte, a családjában sincs semmi probléma, és a külső ellenségek se szorítják, valahogy olyan békesség, egy átfogó nyugalom volt, és rend volt körülötte. És ezt úgy vette, ahogy írja is az íge, hogy az Úr adta meg neki. az Isten szerzett Dávidnak békességet minden ellenségétől. És Dávid is tudta, hogy Istentől való ez a kegyelmi állapot, amiben most vagyok. És ebben a pillanatban jutott az eszébe, hogy ezt a nagy jót, amit velem az Isten cselekedett, ezt mivel tudnám én meghálni? És ekkor fogalmazódik meg a fejébe az a látás, az a gondolat, hogy hát én itt lakom egyben a gyönyörű házba, ugye palotája volt, mondja az írás, hogy cédrusfával burkolták, amit messze földről hoztak akkoriban oda Izraelbe, egy nagyon drága fa volt, ezzel volt burkolva a kő. Én itt lakom, és az Úr ládája pedig kárpitok között van. Az Úr ládája, ugye az Úr trónja. Isten azt mondta, hogy a fölött fog lakozni. Az Úr trónja kárpitok között. A kárpiton itt kecskeszőt kell érteni, mert a szent sátornak az anyaga kecskeszőrből készült, és ilyen lapok voltak. Hát kecskeszőrből készült lapok között egy sátorba. Én meg itt a cédrusfából készült palotában. Én, aki kisebb király vagyok, mint az Úr, mert ő mindennek a királya, ő ilyen nagyon egyszerű körülmények között, én is király vagyok, de hát egy sokkal kisebb király, mint az Úr, én meg itt a luxusba élek. Hát ez így nem jó. Hát az Úrnak egy hozzá méltó, egy a nevéhez, a trónjához méltó templomot építek, gondolta Dávid. Ez az Isten iránti tiszteletének, a hálájának, az Úr iránti szeretetének lett volna a kifejeződése. És csodálatos dolog, hogy ez a terv ugye nem csak, hogy kipattant az agyából, hanem olvasok itt az igében, hogy rögtön megosztotta Nátán prófétával. Az első, akivel megosztotta, úgy tűnik, Nátán próféta volt, ami azért jelentős dolog, mert Dávid egy olyan vezető volt, akinek volt egy bizalmas embere, és ez a bizalmas embere éppen az Úr prófétája volt. Neki nem egy hitetlen ember volt a haverja, akivel megosztotta a problémáit, meg a gondjait, meg az örömét, meg a terveit, hanem egy hívő ember volt a barátja, aki az Istennel különös kapcsolatba állt, mint ahogy itt kiderül a későbbiekből. Nagyon nagy dolog ez, testvérek, hogy Dávidnak ilyen bizalmas embere volt. Az Úr embere volt az ő barátja, az ő bizalmasa, akivel megosztotta a tervet. És most Dávidról egy picit ugye magunkra is figyelhetünk, hogy tudnélik, hát az Úr bennünket is mennyi sok jóval ajándékozott meg az életünk során. Igazán számba se tudjuk venni ezeket. Az egyik Zsoltárban, a 40. Zsoltárban olvassuk, hogy számba venném én az Úr tetteit, de többek azok, mint sem, hogy számba tudnám azokat venni. Megszámolhatatlanok. Gondoljunk vissza, hogy fiatal korunktól kezdve csak valahogy eljutottunk idáig, és az Úr gondviselése, szeretete, hogy irányította az életünket, hogy ellátott minket mindennel, amire szükségünk volt, kezdve, hogy milyen családba születtünk, milyen anyagi körülmények között, milyen iskolákat végezhettünk el, milyen emberek vettek minket körül, valahogy úgy irányított bennünket, hogy most itt ülünk, és ráadásul még dolgozott is az életünkben, mert nem csak, hogy viszonylag jó létbe élünk, sőt, valószínűleg magasabb életszínvonalon élünk, mint Dávidék, korábban a hétköznapi emberek, hanem még ráadásul a szívünkbe is dolgozott az Isten, hogy ne legyünk ateista, hitetlen emberek, hanem féljük őt, szeressük őt, a Bibliát megismerjük, tanuljunk meg imádkozni, énekeljünk, legyünk tagjai egy hívő gyülekezetnek, azért ezek nem kis dolgok egyáltalán. Visszatekintünk, és azt kell mondjuk, hogy az Úr békességet szerzett nekünk is tulajdonképpen. Itt Magyarországon is, itt Szegeden is békességbe élhetünk jelen pillanatban. És nem csak, hogy így egymás között, hanem még az Úr önmagával is békességet szerzett nekünk az ő fia vére által, ugye? Hogy ne ellenségé legyünk, hanem mellette. Az Úr körülvesz bennünket, és vajon megfogalmazódik-e a szívünkben valami, értitek, hogy mint Dávidnak ebben, hogy egy körülnézett, hogy hát az Úr mekkora nagy ajándékozó, nem is érdemeltem ezeket a dolgokat, és mégis itt van az életemben sok-sok áldása, ajándéka. Hát akkor én most mit tehetek érte? És a mi szívünkben is, azért kérdeztem az elején, megfogalmazódott ez már, hogy mit tehetek én az Úrért? Hogy ő mit tett értem, az nagy dolog, de mit tehetek most akkor én? Nem minthogyha ő rászorulna arra, amit én tudok tenni, de mégis. Hát valamivel a hálámat, a tiszteletemet, a szeretetemet kifejezni iránta. Persze, szóban kifejezzük, mondjuk, hát hálát adunk az Istennek, megköszönjük neki az ajándékait, ugye? Már megmondom őszintén, zárójelbe téve, hogy már ezzel is problémáink lehetnek. Nem mondom, hogy vannak, de lehetnek. A hálaadással. Mindenkor hálát adjatok mindenért. Már itt is lehetnek probléma. De most itt nem erre gondolok, testvérek, elsősorban Dávid is adott egyébként hálát szóban. De ő itt nem szóba akart hálát adni, hanem valamit csinálni akart. Tenni akart valamit az Úrért. Amiben valami konkrét dolgot, amiből kitűnik, hogy ő mennyire tiszteli, mennyire szereti az Urat. Mennyire hálás neki mindazért, amit cselekedett az ő életébe és a népe életébe. És erre szeretném a hangsúlyt tenni, testvérek. Hogy nekünk is valamit, tegyünk már valamit az Úrért, aki annyi minden cselekedett érettünk. Minden dolgainkat megcselekedted érettünk, akkor mi mit cselekedünk éretted, Úrunk? Hát vannak ilyen nagy dolgok, testvérek, mit tudom én, az első magyar misszionárius nőt úgy hívták Kunst Irén. Kunst Irén 1904-től 1932-ig Kínába tevékenykedő misszionárius nő volt. Königsbergbe született valahol Németországba, de aztán a szülei házasság így jöttek, mentek, és itt kötöttek ki Szalkszentmártonba. Itt élt a család. Ő magyarnak vallotta magát egész életébe ez a Irén. És valahogy már gyerekkorában megfogalmazódott, megértette az Istennek az iránta való nagy szeretetét, és benne volt az a vágy, hogy ő is tegyen valamit az Úrért, és kikristályosodott előtte, amikor egy misszionáriust hallgatott meg, aki Kínából jött ide Magyarországra, és itt tartott valami beszámolt, hogy ő is ezt akarja tenni az Úrért, el akar menni 1904, azért még nem, a Kína akkor még nem az volt, mint ma, hogy oda elmegyek. És ott fogom szolgálni, és képzeljétek el, hogy elvégezte az iskolákat, a libenceli misszió által jutott aztán ki, kiutazott, és ott kint nem csak misszionált, úgy értve, hogy a Bibliáról beszélt az embereknek, és igyekezett Krisztus hitére vezetni őket, ezt is, de gyerekek között dolgozott, a nőknek nagyon elnyomottak voltak a nők akkoriban Kínában, azoknak igyekezett nagyon sokat segíteni. És többször hát kirabolták ők az ő házát, meg nem tudom, tehát nagyon sok nehézségen kellett átmennie. Lehet olvasni magyarul az életrajzát, ha valahol megtaláljátok. Tehát olyan csodálatos, de végig kitartott ebbe a borzasztó nehéz helyzetbe ott. És letett valamit az asztalra. És hát ő végig élhette az életét. Volt egy másik magyar misszionárius nőnk, aki kicsit később, Molnár Máriának hívták, akit megint Isten úgy vezetett, hogy az ő nagy ajándékaiért, szeretetért, hálából odaadta az életét Istennek, és ment a pápuák közé. És azoknak a vad embereknek, hát akkor ott a csendes óceáni szigetvilágban hirdette Pápua Guineában az evangéliumot, és ott volt közöttük, és segített rajtuk, konkrétan is, nem csak beszélt nekik, hanem ott volt velük a betegségeikben, a szenvedéseikben, a nyomorúságaikban, és igyekezett fölkarolni ezeket az embereket. Őneki az Úr nem adott egy olyan nagyon békés véget, hogy így mondjam, hát békességes volt a szíve, de a japánok lőtték bele a tengerbe a II. Világháború idején, egy hajó fedélzetéről. Tehát nagy dolgok ezek, testvérek. És ha már magyarokat mondtam, mondok még egyet, Henry Dunantot, vagy Henri Dunant nevét, a Vörös Keresztnek a megalapítóját. Aki Genfbe született, egy református családba, református iskolába is járt, bár nem volt valami kiváló tanuló, úgyhogy aztán magániskolába tették át a szülei. És a lényeg, hogy ő pedig hát gyerekkorától kezdve az otthoni házba hallotta a Bibliát, megismerte Jézus nevét, a megváltást. Ő maga beszámol arról, hogy mennyire várta vissza Jézusnak mennyire várta vissza Jézust magát. Ő leírja, hogy már fiatal korában ment betegeket látogatni a kórházakba, ment a szegények közé, hogy segítsen nekik, mert ő egy gazdag családból származott, és volt is neki elég pénze. És amikor elment a meglátogatni a szegényeket és a betegeket, akkor mindig vitt nekik igét is, nem csak azt, igét vitt nekik. Bibliát olvasott, imádkozott velük, és felolvasott nekik egy prédikációt, vagy legalább prédikációból részleteket. Tehát mint egy lelki gondozta is ezeket az embereket, akik ott azokban az években, hát az ipari forradalom hatására, ez még az 1800-as évek közepe, hát akkor azért nagyon nagy nyomorúságba éltek a svájci munkások is. A lényeg, hogy aztán utána kint járt, hogy így mondjam, úgy tűnik véletlenül, az 1800-as években volt egy nagy háború az osztrákok és a franciák között, és Solferinónál volt egy hatalmas ütközet, ami harmadik Napóleonnal akar találkozni, aki a franciákat vezette akkor, üzleti ügybe, Algériában voltak neki malomügyi vállalkozásai, és erről akart beszélgetni a királlyal, és akaratlanul tanúja lett a Solferinói ütközetnek, ahol sok tízezer ember teljesen ellátatlanul hevert szana szét a fronton. Borzasztó mészárlás volt az az ütközet, megnézhetitek, le is írta egyébként Dunant ezt a Solferinói emlék című könyvébe ezt az élményeit, borzasztóan megrázta, és akkor megfogalmazódott benne az a gondolat, hogy egy olyan segélyszervezetet hozzon létre, ahol ami segít, attól függetlenül, hogy valaki osztrák, vagy francia, vagy miféle nyomorúságba jutott ember, és összehívtak Genfbe egy nagy konvenciót, és a 12 nemzet képviselői aláírták a Vörös Keresztnek a létre. A Vörös Kereszt, ugye, fehér alapon egy vörös kereszt, ez a svájci zászlónak a fordítottja. Ezzel Dunant nem csak azt vallotta meg, hogy ő svájci, hanem azt, hogy ő hisz Jézusban. Az a kereszt az Jézusra is utal. Tett valamit az Úrért? Kunst Irén? Molnár Mária? Vagy Henri Dunant? Tettek. Konkrétan tettek. Nem csak hálát adtak a szívükbe az Istennek, a sok jóért, meg a megváltásért, hanem letettek valamit az asztalra. És valami ilyesmire gondolok, értitek, hogy az Úr annyi jót ad nekünk, hogy van valami gondolat a szívünkben, hogy hát mi is adjunk már valamit az Úrnak, ha még oly kicsi dolog is az, de valami konkrét, kézzel fogható dolog. Nem biztos, hogy el kell mennünk nem tudom én hova, meg végre kell hoznunk egy világszervezetet. Lehet, hogy valami egészen egyszerű, lehet, hogy meg kéne látogatni valakit. Vagy nem tudom, mit kell csinálni. Mindenki kérje el az Úrtól, hogy Uram, én mit tehetek érted? Valami konkrétumot. Annyira szép ez, testvérek, hogy amikor Dávid ilyen békességes körülmények között volt, akkor egyáltalán az Úron kezdett gondolkozni. Emlékeztek talán Jézus példázatára, ott olvassuk a bolond gazdagnak a példázatát, hogy azt mondja Jézus, hogy volt egy gazdag ember, akinek nagyon sok java lett, és akkor ült, és végignézte a javait, és azt mondta, csűreimet lebontom, és nagyobbakat építek, hogy azokba tegyem be az újabb aratás gabonámat, és egyél, igyál én lelkem, és gyönyörködjél, élvezd az életet. És mondja, ez egy bolond ember volt, akitől Isten azt kérte, azt mondta neki, hogy az éjjel meg fogsz halni, és a te javaid kié lesz majd. Kié lesz. Tehát Dávid nem azon gondolkozott a békébe, a nyugalomba, a jólétébe, hogy akkor még többet magamnak. Még többet magamnak. Mert most már hát ez szép ez a céldusa. De mi lenne, ha mondjuk, mit tudom, aranyjal is lenne borítva, vagy én nem tudom mivel. Még nagyobb luxust, hogy még jobban élvezhessem az életet. Nem ezen gondolkozott, hanem az járt az eszébe, a saját maga vagyonának, meg életének a gyarapítása, meg az élvezeteinek a ragozása, és tovább, helyett, hogy az Úrért mit tehetek. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. És én azért gondolom, hogy azért is íratott ez meg, hogy mi is töprengjünk el ezeken a dolgokon, és legyünk mi magasztalására az Isten dicsőségének. Azt mondja az Efézusi levél, hogy mi erre teremtettünk. Ez az életünknek a célja, ez a létünknek a célja, ez ad értelmet, hogy valamit nem magunkért teszünk, nem a családunkért, hanem ő érte teszünk. Sőt, mindent ő érte teszünk, az ő dicsőségének magasztalására. Fölemelni az ő nevét. Ez egy óriási dolog, ha a legegyszerűbb dolgot is ezért tudjuk csinálni. még a, mit tudom én, állatok megetetését is, vagy a földművelést, vagy én nem tudom micsodát, amit csinálnunk kell. Vagy prédikálni. Vagy orvosi rendelőbe dolgozni, segíteni az embereknek. Vagy nyugdíjasként a családba segíteni valakinek. Hát csodálatos dolog ez, és egy kicsit tovább kell lépnem, most itt nagyon sokat mondtam el, a igehirdetésünknek a második pontjára. Tudnélik, ugye az első pontban láttuk azt, hogy Dávid hálából mire gondolt, és hogy ezt megosztotta a prófétával. De lépjünk a második pontunkra, mert meglátjuk, hogy nem csak Dávidnak volt terve, hanem Istennek is volt egy terve. És hát furcsa dolog ez, de Isten meghiúsította Dávid tervét, viszont az ő tervét meg megvalósította. A későbbiekből ez kitűnik. Na de ne szaladjak ennyire előre. Nátán meghallgatja Dávidnak a nagy gondolatát, és úgy első blikre a próféta azt mondja, ami a szívedben van, csináld. Hát ez egy nagyszerű gondolat, nagyszerű terv, csináld. Hát Dávid aztán Nátán is el, szépen haza, és azon az éjjel az Úr megjelenik Nátán prófétának. És az Úr elkezd beszélni Nátánhoz, és érdemes ebben ennél is egy picit megállnunk, testvérek, mert az Úrnak, tehát Dávidnak is bizalmi kapcsolata volt Nátán prófétával, de az Úrnak is. Az Úr közvetlenül szól a prófétájához, és azt mondja neki, hogy na, menj el az én szolgámhoz, többször is az Úr a szolgájának nevezi Dávidot, menj el hozzá, és mondd meg neki, hogy nem, ne építsen házat az én nevemnek. Ne építsen házat az én nevemnek. Én nem laktam soha házba, mondja az Úr, annyira szép egyébként. Nem laktam soha, én mindig sátorba laktam az én népem körébe. Ahova ők mentek, én is mentem. Vagy ahova én mentem, ők is oda mentek. Én mobil vagyok, én nem egy ilyen helyhez kötött valaki vagyok. Nem, mintha Isten ezzel ellen tiltakozna, mert ugye azt mondja Dávidnak, hogy te nem fogsz majd házat építeni nevemnek, de majd a fiad igen. Majd eljön az ideje annak is. De én mindig sátorba laktam eddig az én népem, szövetséges népem között. És nem mondtam soha senkinek, mondja Isten továbbá, hogy építsen nekem egy házat. Azt én nem mondtam senkinek. Én meg voltam elégedve az én trónusom helyeként ezzel az egyszerű sátorral, ami azért messze-messze túlmutat magán, ugye, és ismerjük már a jelkép rendszerét ennek a sátornak, egy csodálatos valami volt ez. De én nem mondtam, hogy Dávidnak sem mondtam. Majd a fia majd megépíti azt a templomot. Annak majd én mondom, hogy építse meg. De ő neki nem mondtam. Menj el és mondd meg neki ezt a dolgot. És annyira szép, hogy Nátán meghallgatja az urat, és utána fogja magát másnap, főkerekedik, van még más is, amit az Úr mondott nekem, mindjárt rátérek arra is, és elmegy Dávidhoz, és elmondja neki. Na, mit mondott még az Úr? Nem csak azt mondta Dávidnak, hogy ne csinálj nekem házat, hanem majd én csinálok neked házat, mondja az Úr, de egy másik héber szót használ már az eredeti szövegbe, ami nem egy kőházra utal, hanem dinasztiára utal. Te akartál nekem csinálni egy kőépületet? Én csinálok neked egy örökkévaló dinasztiát, mondja Isten neki. Majd én megépítem a te házadat, Dávid. Nátán elmegy, és elmondja a negatív üzenetet is, meg a pozitív üzenetet is. Annyira jó ezt a prófétát látni, testvérek, mert emlékeztet minket Jézusra, aki eljött, a próféták prófétájára, a legfőbb prófétára, aki eljött, és mindent elmondott, amit az Isten rábízott. A nehéz dolgokat is elmondta, de az örvendetes, jó dolgokat is elmondta. Jézus nem hallgatott el semmit, amit az Atya rábízott. Azt mondja Istennek, hogy én eléjük adtam mindent, amit rám bíztál. Az utolsó szóig, szótagig, utolsó betűig. A próféták prófétája. Ezért mondja az írás nekünk, hogy hallgassuk Krisztust, mert ő az Istennek az utolsó nagy küldöttje. És olyan csodálatos, hogy itt ott van az a négy tanú, aki fölírta a szavait, és itt van előttünk az négy evangéliumban, és hallgathatjuk Jézust mi is. De az is igaz, testvérek, hogy aki hisz Jézusban, az maga is prófétává lett. A Biblia ezt mondja, hogy mi is próféták vagyunk, ha hiszünk Jézusban, megváltunkban. És ha mi próféták lettünk, akkor nekünk is az a kutya kötelességünk, hogy elmondjuk az embertársainknak, a családunktól kezdve a munkatársainak, hogy mit üzen az Úr. És nem szabad hozzátennünk, s elvennünk, meghamisítanunk. Azt kell mondanunk, amit az Úr ránk bízott. Ez az igazi prófétaság. Mindegy, hogy az emberek mit várnak el tőlünk. Ma állandóan azt hallom, hogy meg kell újítani az egyházat, megyek ilyen lelkészi körökben, meg nem. Meg kell újítani az egyházunkat, meg a gyülekezetünket. Hogy újítsuk meg? Hát hallgassuk meg az embereket, hogy ők mit akarnak. És alkalmazkodjunk hozzájuk. Mert nem lehet, hogy elbeszélünk az emberek. Igen, persze. De arról nincs szó, hogy elsősorban az Urat hallgassuk már meg. Ne az embereket. Ha az Urat hallgassuk meg, hogy ő mit akar mondani. Hát pedig az újít meg, testvérek, egy gyülekezetet is, embert is, amit az Úr mond. Nem? Én ezt élem át. Olvasom az igét, magyarázom az igét, és engem rám hat elsőképpen. De ti is így vagytok vele, biztos vagyok benne. Isten ezzel megszomorít, megvigasztal, útmutatást ad nekünk, mindenféle dolgokat csinál az ő igéje által. Nekünk nagyon fontos, hogy azt jól magyarázottan halljuk, jól értsük, ami le van írva, mert ebből szól hozzánk a mi Urunk. De ha rátalam is szólni akar hozzátok, meg általatok is szólni akar valakihez, igyekeznünk kell, testvérek, hogy ne csűrjük, csavarjuk, ne tegyünk bele, ne vegyünk el, ne másítsuk hangsúlyait, hanem azt mondjuk, amit az Úr a szívünkre helyezett. Nátán elmegy, se elmondja. Dávid meghallgatja. Az, hogy Dávid mit válaszol arra, amit az Úr üzen neki, testvérek, az majd következő Isten tiszteletünkön veszünk, de már megelőlegezem, hogy olvassátok el a rész végét. A hátralevő részeit, verseket. És meglátjátok, hogy Dávid talán a legszebb Zsoltárt imádkozza ebben a pillanatban, amikor meghallgatja az Úr üzenetét Nátán prófétától. Imádattal fogadja el az Istennek az akaratát. És egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten Dávidnak mit ígér. És egyáltalán Istennek ez az egész beszéde, még mielőtt arra megyek, hogy mit ígért, az Isten egész beszéde, hogy átgondoltam és átgondoljátok, akkor Isten először Dávidot a proféta által emlékezteti arra, hogy milyen nagy dolgokat tettem én a te életedbe. Elhívtalak téged honnan? A legegyszerűbb sorba éltél, a juhok mögött, a kunyhóba, így mondja Károli, a pásztor kunyhóba, ott éltéte. Onnan hívtalak elő a semmiből, és megőriztelek téged, és Izrael királyává tettelek téged. Mekkora dolgokat tettem én az életedből, így fölemeltelek téged. És emlékezz vissza, hogy az én népem életében mi nagy dolgokat cselekedtem. Nem csak a te életedben, a személyes életedben, az én népem életében, hogy kihoztam őket Egyiptomból, velük jöttem, letelepítettem őket, békességet adtam nekik, most itt van a te népedként az én népem, aminek a királya vagy. Mekkora dolgokat tettem én a történelem színpadán, az egyéni életedbe és a népem életébe. Én vagyok a hatalmas Isten, megdicsőíti Isten magát ugye Dávid előtt, a próféta által. Látod, mekkora Isten vagyok én? Te akarsz nekem házat építeni, majd én neked. Hatalmam, szeretetem, kegyelmem, igazságom, szentségem, minden ott tükröződik abban, amit tettem veled és az én népemmel. Én vagyok a hatalmas Isten, a te Istened. És én most azt mondom te neked, hogy ne építs nekem házat. Dávid később, itt nem olvassuk az igébe, de Dávid később, egy másik helyen olvassuk a Bibliában, az 1 Krónika 22-ben, azt mondja a Salamonnak a fiának, az Úr szózatot intézett hozzám. Sok vért ontottál, és nagy háborúkat vívtál, ne építs hát házat a nevemnek, mert sok vért ontottál színem előtt a földre. Nézd, született egy fiad, ő a béke embere lesz, békét adok neki is, körös körül minden ellenségétől, Salamon lesz a neve. Ő építsen házat az én nevemnek. Ezt mondja Dávid a fiának, mielőtt meghal. Egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Istennek a terveibe így szerepel Dávid. És ő neki nem az volt itt a feladata, hogy házat építsen azon, és az Úr elutasítja. De úgy, hogy megdicsőíti magát előtte, és utána azt mondja, hogy én, aki nagy dolgokat tettem a te életedbe, meg a népem életébe, a jövőbe is azt fogom tenni. És felhozom utánad a te fiadat, mondja neki az Isten a biztató ígéretet, hogy így mondja, miután kicsit úgy meg... Azért megterhelte Dalán Dávidot, hogy a nagy lelkesedéssel, hogy építek az Úrnak. És akkor az Úr azt mondja, állj. És akkor Dávid lehűtötte. De, majd én építek neked, és lesz egy fiad, mondja neki az Úr. Föltámasztom, akkor még nem élt Salamon, de majd föltámasztom a te fiadat utánad. Jön majd a te fiad, azt követ téged a trónon, ez egy királynak nagyon fontos volt abban az időben is. A fiad követ a trónon, sőt, megerősítem az ő királyságát, még nagyobb király lesz, mint te. Ó, hát ez egy szülőnek is milyen nagy dolog, nem csak, hogy király, és az én fiam lesz a következő király, hanem még nagyobb király lesz, mint én a fiamból, az én testi fiamból, leszármazottamból. Sőt, azt mondja Isten, hogy örökké állandóvá teszem az ő királyságát. És itt már nem is csak, itt már nem Salamonról van szó, mert Salamon is ember volt és meghalt, hanem Isten már tovább utal kire, az örökké való királyra, a királyok királyává, királyára, az Úr Jézusra. Akiről, amikor megjelent az angyal Máriánál, azt mondta Máriának az angyal üdvözletbe olvassuk az angyal szavait, hogy aki születik tőled, az nagy lesz. A magasságos fiának hívattatik, és neki adja az Isten Dávidnak, az ő atyának királyi trónját, és uralkodik mindörökké. Isten Dávidnak Jézusról beszélt. Nem csak Salamonról, Salamonról is. Ő lesz a te utódod, ő lesz a király, nagy király lesz, még nagyobb, mint te. De az ő trónján, a te trónodon tulajdonképpen más valaki fog ülni, a Dávid fia, a Krisztus. Aki a mi királyunk, a mi megváltónk is, ugye a kereszten, a Jézus. És a mi királyunk is, az uraknak az ura, így beszél róla a Filippi levélbe Pál apostol, hogy Isten fölmagasztalt őt, miután megáldozta magát érettünk. Fölmagasztalta, minden név fölé emelte a nevét, hogy minden tér meghajoljon Jézus előtt, az enyém is, a tied is, mindegyikünké. A mennyeiek, a földiek, a föld alatt valóké. Ő a királyok király. Az Efézusi levélben ugyanezt mondja Isten, hogy őt tette Isten a mindenség fejedelmévé. Nem az Amerikában lévő elnök, vagy mit tudom én, szabadkőműves páholyok vezetik a világot. Jézusnak a kezébe van a hatalom. Ő az uraknak az ura. A királyoknak a királya. A Jelenések könyve 5. része, hogy magasztalják a mennyei lények Jézust a trónon, aki ül. És uralkodik az egész mindenség fölött. Hát ő a megváltónk, aki ott volt a keresztfán. És életét adta értünk, ő lett a mi királyunk, és uraknak ura, és róla beszélt Isten, már Dávidnak. Hát én, nekem ezek ilyen szédítő, mintha lenéznék egy ilyen nagy szakadékba a Lomnici hegy csúcsáról, és lenéz az ember a kilátóból, és hoppá, járjunk csak meg egy kicsit. Tehát ez egy szédítő távlat, testvérek, szédítő bibliai távlatok ezek. És annyira hatalmasnak látjuk az Urat, és annyira irgalmas látjuk az Urat, mert nem csak arról volt szó, hogy Dávidnak lesz egy fia, aki nagy király lesz, hanem lejön még egy még nagyobb király, aki mind örökké fog uralkodni, végtelenül fog uralkodni, mert végtelenül él, és mind örökké él, hogy uralkodjon a mindenség fölött. És ezt a valakit én ismerhetem, mert ő is ismer engem, meghalt értem, imádhatom, hódolhatok neki. És egyszer vele lehetek az ő országába, az új égen és az új földön. Nem nagy dolog ez? Hát lehet, hogy az Úr nem fogad el tőlünk valamit. Lehet, hogy azt mondja, hogy nagy dolgot gondoltál ki, és de nem te fogod véghez vinni, majd valaki más. Te most máson elmélkedjél. Azon, hogy én mit tettem érted, és mit tettem ma is érted, és mit teszek holnap és holnap után érted, ezen gondolkozzál, még többet, még inkább. Ezt forgasd a fejedbe. Nos, erről a két pontról szerettem volna beszélni, hát aztán sok mindent mondtam, de az első, hogy Dávidnak a nagy békességbe megfogalmazódott egy terv a fejébe, amiben gondolta, kifejezem az Isten iránti hálámat, tiszteletemet, szeretetemet, nagyra becsülésemet. Ezt megosztja Nátánnal. Nátánnal meg az Úr osztja meg a gondolatait, és azt mondja, mondd meg neki, hogy nem ő fogja ezt a templomot megépíteni, hanem én építem meg az ő dinasztiáját, és az ő családjából jön a világ megváltója, és a világ ura, a Krisztus, az én fiam, akivel atya-fiú viszonyba leszek. Akivel atya-fiú viszonyba leszek. Hát elmélkedjetek azon, hogy mit tehettek az Úrért, velem együtt elmélkedjünk ezen, de még inkább azon elmélkedjünk, testvérek, és engedjük, hogy az Úr megdicsőítse magát eltünk, hogy ő mit tett eddig értünk, és mit fog még ezek után cselekedni. Érettünk. Nagy dolgokat cselekedtél te, Uram, értünk. Számba venném, felsorolnám, de többek sem, hogy előszámlálhatnám. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy tanítasz minket az igéből, és megmutatod nékünk a te fenségedet, a te nagyságodat. Te öröktől fogva tudtad a te terveidet. Tudtad, hogy Dávid nagy király lesz, Salamon még nagyobb király lesz, és még templomot is épít, majd a sátor helyett neked. De te már akkor is a te fiadra gondoltál, Jézusra, aki atyaként szólított téged, és akit fiatként szólítottál, és akivel számunkra fölfoghatatlan, mélységes szeretet kapcsolat fűzött és fűz össze öröktől mindörökké. Köszönjük néked, hogy te vagy a királyok királya, Úr Jézus, és áldunk azért, mert olyan mélyre alászkodtál. Te mindörökké való király vagy, de vállaltad, hogy Mária által eljössz erre a földre, itt a legnagyobb szegénységbe. Vállaltad a megvetettséget, a lenézettséget, azt, hogy leköpjenek, meggyalázzanak, és keresztre feszítsenek. Vállaltad a halált, vállaltad a poklokra való alászállást, azért, hogy így szerez nekünk bűnbocsánatot, megigazulást, örök életet. És azt a polgárjogot, hogy ott lehessünk majd a te országodban. Köszönjük, hogy feltámadtál, legyőzted a halált, és mindenek fölé emeltettél, és köszönjük, hogy leborulhatunk most előtted, királyok, király és uraknak ura, és imádhatunk téged. Kérünk, hogy add meg, hogy ez az indulat a szívünkbe maradhasson. Hadd szeressünk téged mindennél jobban, hadd dicsőítsünk téged mindenkinél jobban, hadd emeljük föl a te nevedet a környezetünkben. Segíts bennünket, hogy igyekezzünk valamit tenni, nem csak hálát adni, hanem tenni is konkrétan, hálából, szeretetből és tiszteletből mindazért, amit érettünk tettél. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, Istenünk, és köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi kis porszem életünket. Te olyan nagyba gondolkozol, és mégis ott laksz a porban lévővel, velünk. Köszönjük néked, hogy gondod van az életünkre. Kérünk téged a betegeinkért most, hogy tekints reájuk gyógyító szereteteddel. Imádkozunk a kórházakban lévőkért, az otthon szenvedőkért. Légy közel hozzájuk a nehézségek, a kezelések között. Áld meg orvosaikat bölcsességgel. Esedezünk hozzád, Urunk, a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel ölelt körül őket is, és töltsd be az elköltözöttnek a helyét szívükben, életükben. Imádkozunk hozzád azért, hogy ha lehetséges, múljon el ez a járvány, és ne térjen vissza a népünkre. És add meg a mi népünknek mindenek fölött azt, hogy megérezve a maga kicsiségét, meg tudjon alászkodni előtted, és egyre több ember keresse a te orcádat, és elfogadja a te megváltásodat, és elfogadjon téged Urának és Istenének. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi esedezésünket, és légy közöttünk itt az úrvacsorai közösségben is. Segíts, hogy veled találkozhassunk hitáltal, és megerősödjünk az irántad való odaadásban, szeretetben és hódolatban. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki elkészítette szívét és bírja egyházunk felhatalmazását a szent asztalhoz. Én fogom osztani kesztyűben a kenyeret a megszokott módon és helyen, és utána a testvérek jöjjenek ide tovább, nincs nagy kehely, hanem csak kis kelyhek vannak, és mindenki magának veszi el a kis kelyhet, és kihörpinti a kis bort, ami benne van, és utána a kis kelyhet nem visszateszi az asztalra, hanem kidobja abba a kis kosárkába, ami ott van. Ezt így csinálják most mindenhol, nekünk is így szabad csinálni. És így minimálisra csökkentjük a fertőződésnek a veszélyét is. Azt kérem a testvérektől, hogyha megkapták azt a kis bort, akkor az egészet hörpintsék ki, hogy ne folyjon ott szét a kosárba sem, meg a földre se esetleg, ami benne marad. Tehát igyák meg maradéktalanul azt a kis kortyintás bort, nem fog ártani. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt, ifjú Zagyva Kálmántól búcsúztunk, kit fiatal korában szólított el családja köréből az Úr. 2020. június 29-én temettük a szőregi temetőben, 11 órai kezdett el. Istenünk békességét kívánjuk családtagjainak, kedves szeretteinek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.